A színeváltozás külső képei és belső ajándékai. Erről szeretnék most szólni kedves hallgatóimnak, és fel is olvasom a színeváltozás történetét Máté evangéliumából. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte fel egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. Egyszerre csak megjelent nekik Mózes és Illés, amint beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt, ha akarod, csinálok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Szavai közben fényes felhő takart el őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, és igen megijedtek. De Jézus hozzájuk lépett, és megérintette őket: Keljetek föl, ne féljetek! Föltekintve senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. Végül a tiltás: senkinek sem mondjátok el, míg az emberfia föl nem támad a halálból. Vegyük sorra a történet csodálatos szimbólumait, hogy a szívébe tudjunk pillantani. Az első a névtelen hegy. Névtelen hegy. Jámbor zarándokok, mind a mai napig régészek számtalanszor próbálták a hegyet azonosítani valamelyik konkrét szentföldi heggyel. Például mondják Táborhegy. Ez szerintem hiába való, bár nagyon kegyes törekvés. Azért tartom fontosnak, hogy a hegy maradjon névtelen, mert a lényeg épp abban rejlik, hogy nincs neve. A Nyolc Boldogság hegyének sincs neve. Figyeljünk erre fel, ez nagyon fontos, a névtelenség, mert vannak az Ószövetségben és az Új Szövetségben olyan helyek, hegyek, ahol isteni jelzés született az ember számára. Ararát, Sínáj hegy, a Golgota hegye. Mégsem a valóságos és pontos hely a fontos, hanem az, amit a hegy szó a Szentírásban kifejez. A hegy szimbolikája. Tehát itt nem egy konkrét hegy a fontos, hanem maga a hegy szó. Mindjárt el fogom magyarázni, mint hogy a Nyolc Boldogság hegyénél sem az, hogy hol volt, hanem a Nyolc Boldogság. Az ókori világkép elemei szerint, és itt van a lényeg, a magasság, és minél nagyobb távoli magasság a földtől, az isteni szféra jelképe. Így volt már a pogány gondolkodásmódban is, ezért vannak a pogány vallástörténetben mind a mai napig meglévő szent hegyek, például az Olimposz a legismertebb. Ezért hat nevetségesnek a bábeli toronyépítés kísérlete, mert Isten egy kifejezhetetlen magasságban van, és akkor, hát akármilyen, akár mekkora torony építése nevetséges. A hegyre felmenni azt jelenti, hogy Isten közelébe kerülni. Jézus hegyre vezeti tanítványait, ez azt jelenti, valami nagyon újat, isteni titkot akar átadni. Nem szabad elfeledkeznünk itt sem a Sínai hegyről, egy régi hegy és egy új. Saját belső titkáról ad jelet. A rejtett párhuzam is sejthető, amint Isten az Ószövetségben hegyeken nyilvánult meg, úgy az Új Szövetségben is így van, ezért nagyon fontos a névtelenség, mert magát az eget jelenti, a hegy maga az isteni világot jelenti. A második a fehér fény. Nagyon ősi jelkép a fehérség, a fehér áradás. Az igen magas kort már-már kortalanságot, sőt az örökkévalóságot magát jelenti. Nem is a szám szerinti, az év szerinti öregséget, hanem inkább a végtelenséget. Ez is isteni szimbólum, számtalan helyen szerepel, most csak egyetlen példát mondok, Dániel próféta könyve, annak egyes részletei. Az engesztelést végző főpap az engesztelő napon nem a megszokott főpapi díszben, hanem hófehér ruhában lép a szentek szentjébe. Ez a tónus egyébként a gyász színe. Nekünk ez szokatlan a mi földrészünkön. A gyász, a bűnbánat és a temetkezési ruha előírása is a fehér, mind a mai napig. Szándékosan nem mondok fehér fényt, mert a fehér a színek foglalata. Nem tudjuk, hogy ezt pontosan sejtették-e az ősök, vagy tudták, lehet, hogy sejtették, erről nincs pontos ismeretünk, de a fehér áradás azt jelenti, Isten átjár mindent. Ő minden mindenben. Ahogy nincs önmag fehér, és mindennek a foglalata az, úgy fekete szín sincs, hanem a hiánya, mindeneknek a hiánya. Ez jelenti tehát a hófehér a színe változásban. Isten mindent átjár. A következő kép két próféta, de Jézus középen áll. Ez nagyon fontos, és az a festészet is mind a mai napig így örökítette meg. Jézus középen áll, pedig a két próféta a három tanítvány szemében nagyon-nagyon jelentős személy volt. Olyan, mint egy ikon. Az Ószövetség két legfontosabb személye, tulajdonképpen az egész szövetség maga összefoglalói, tömörítői állnak ott, de már a középen Jézus. Ugye Jézus is így foglalja össze az Ószövetséget, a törvény és a próféták. Ez a törvény, ez a próféták. A hangsúly megváltozott. A próféták hátrébb álltak, szolgálatuk véget ért, beteljesedett, feloldódott. Vagyis nem megszüntetni jöttem a törvényt, hanem beteljesíteni. Hátrébb állnak. A következő kép a sátor. Ez is nagyon fontos. Sátorral kellene most mindezt rögzíteni, gondolja Péter. Ha már ilyen szépen összejött minden, Ó és Új Szövetség, az isteni pillanat, az új, hát most akkor ez sátorral kellene valahogy itt tartani, a foghatatlant. A sátor emberi vágy, körülkeríteni, körbezárni a megfoghatatlant, időbe zárni az időtlent, emberi vágy, hogy szavakba foglaljuk a kimondhatatlan. Mennyit küszködünk ezzel? Míg a világ, szükségünk van arra, hogy Isten csodálatos titkait, szeretetét szavakba, mondatokba foglaljuk, mert emberek vagyunk, és Jézus is ezt tette, példabeszédekbe, hasonlatokba foglalta a legszentebbet, egész életében szinte. De mennyire érezzük, hogy ezek mégiscsak sátrak, mert maga a hegy több, az ég több, a fehér több ezeknél. Ahogy Szent Pál szépen mondja a szeretett himnusz befejezésében, ma még tükörben homályosan látunk. Hát lelkipásztorként különösen átérzem ezt, Nagyon sokszor, amikor gyermekeknek, fiataloknak, jó szándékú keresőknek, vagy a plébániára valamiért betoppanóknak már nem tudunk a régi nyelven szólni, mert nem értik. És nem is akarjuk kilugozni az evangéliumot, hogy valami közönségeset mondjunk, de a régi fogalmakat mégsem tudjuk használni. Én nem a lényeg kilúgozásáról beszélek, hanem a közlés nehézségeiről. És ez önmagában szép és jó feladat, hiszen tulajdonképpen valahol a Szentírás is így keletkezett. A Szentlélek szól, és az ember próbálja emberi szavakba önteni. És akik átveszik, azok próbálják, most ne értsék félre, lefordítani a lényeget nem változtatva. Péter tehát egy mozdulatlan élménnyé akarta dermeszteni ezt az örök áramlást, ezt a mozgást. A szándéka jó volt, mégsem fér el a sátorba minden. Most egy picit elmélkedjünk. A hang. Az atya hangja véget vet ennek a pillanatnak. Már sem Mózes, sem Illés nem áll előtérben, nem csak hogy hátra léptek, már felvillantak és el is búcsúznak. Egyik evangélista szerint beszélgetnek Jézus közeli szenvedéséről is. Teljesítették feladatukat, többre már nem voltak képesek, eljutottak egy határpontig, és életük értelme feloldódik a fényben, a ragyogásban. Nem semmisülnek meg, de visszalépnek az isteni örökké valóságba. Most már a kép csak egy szemét mutat, Jézust, a tömör mondatban őt hallgassátok, az őt szó nagyon hangsúlyos. Én ezt úgy érzem, hogy csak őt, mást ne. Új hegy, új ige. Tehát ettől kezdve azt is jelenti, nem csak az, hogy hallgassátok, hanem hogy őt, és most már mást ne hallgassatok. És úgy is történik, már csak Jézus van ott. Ijegység, rémület. Talán a régiek rémülete. Minden vallásban így volt, de a zsidóságnál is. Istent látni, vele találkozni, egyenlő a megsemmisüléssel. Gondoljunk csak Izaiás próféta csodálatos meghívására. Jaj, nekem meg kell halnom, tisztátalan vagyok, és szemtől szembe láttam a égi királyt. De nem, az új hegyen minden másképp történik. Jézus ennek a hegynek a gazdája, ő egymaga. Ő benne rejtve van minden, ami a hegyen történt, és amit az evangélista kibontott apró képekben, ikonokban. Az új szövetség, a végső nyugalom és béke megjelenése, és az időbe zárt időtlenség fájdalma, Tehát, hogy jó lenne megragadni örökre, de most még nem lehet ennek a fájdalma. Az, hogy a végtelen világból érkezett ő, mégis magán hordozza a végesség minden fájdalmát, szenvedését. Kopott, fáradt, meggyötört, ahogy fellép a hegyre, és mégis átsugárzik rajta a fehér fény, majd újból ugyanolyan lesz. A régi hegy az Ószövetség legelesebb hőseivel betöltötte hivatását, sok kérdést és sok választ is hordozott titka, de rengeteg kérdés maradt. Most már lassan köddé válik, eltűnik. Eltűnik Mózessel, Illéssel együtt. Itt az új. Ebben oldódik fel minden kérdés, minden fájdalom is. Az új szerzője lép most a hegyre, és elindítja azt a világot, amely a végleges Isten hegyen pihen meg majd egyszer az örök békében. Most még nem lehet ott sátrat építeni, a fényben újból és újból meg lehet fürödni, de indulni kell tovább és tovább. Igen, tovább, még egy másik hegyre. Mert a színeváltozás hegye is eltűnik, de nem semmisül meg, majd felvillan a csügge tanítványoknak, mint a végső megérkezés állapota, de rejtetten ott maradt a világban. Nem lehet teljességgel a miénk, de ott van életünk, szenvedéseink, küzdelmeink mögött. Ez a hegy ott sejlik állandóan. A fehér az egyetlen maradandó titkában. Erről a hegyről most még le kell jönnünk, mert Jézus is lejön. Még rejti a titkot, mert tart egy másik hegyre, a Golgotára, amely ott van, itt minden kifehéredik, ugye milyen csodálatos párhuzam, ott pedig kora délután minden elsötétedik, a fehér és a sötétség. Csodálatos hangsúlyok ezek. Aztán majd ezután minden összetalálkozik és kivilágosodik. Életünk sok-sok színe és árnyalata, útjaink fel és le, völgyekből, magasságokba, mélységekből, fensíkokra. Ahogy ő is, de ő jön és vezet, de minden lépésünket ő maga is velünk járja. Ahogy mind a két hegyet velünk együtt járja, és felcsillantja a rejtett országot, amely nem a magasban van, a magas csak jelkép, nem távol, hanem itt van, köztetek van, ahogy ő mondja, csak még rejtik végigjárandó hegyek, völgyek, és hát majd elérkezünk oda, mint annak idején a tanítványok is, azon a bizonyos reggelen fehér fény lesz majd, és összehajtott fehér lepel.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük. Hírpercek.
Köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Zsuzsa.